A lélektani 500 forint fölé emelkedett október 12-én a gázolaj literenkénti ára, a benzin átlagára 488 forint lett. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu portál ügyvezetője szerint még akár 40-50 forinttal is nőhetnek az árak, a további drágulás pedig már a fogyasztásra is hatással lesz. Varga Mónika interjúja.
Az olajára az elmúlt közel két hónapban folyamatos emelkedést mutatott. Itt a Brent típus olaj hordonkénti áráról beszélünk, ami most már a 83 dolláros árszintet is meghaladta és elérte. Ennek leginkább az az oka, hogy az OPEC országok nem növelnek a kitermelt olaj mennyiségén, annak ellenére, hogy a gazdaságok folyamatosan élénkülnek itt a pandémiát követően. Főleg az ázsiai régió, akik kicsit korábban lábaltak ki a járvány okozta problémákból és lezárásokból, és itt a gazdasági szereplőknek az a legnagyobb félelme, hogy a gazdaságok elindulásával nem lesz elegendő olaj, mert az olajkitermelő országok nem dobnak többet a piacra.
Szándékosan nem dobnak többet a piacra?
Mondhatjuk úgy, igen, hiszen ők havonta egyeztetnek arról, hogy mekkora mennyiségű olaj kerüljön ki a piacra, és ezt a kereslet-kínálat arányában próbálják meg meghatározni. Nyilván nekik az a jó, ha minél drágábban értékesítik az olajat, így nekik ez most egy áldásos állapot, bár a pandémia az őket is nagyon megcincálta, és azért feltételezzük, hogy az ott felhalmozott veszteségeket szeretnék egy kicsit visszanyerni.
Tartós lehet akkor a magas üzemanyagár? Elképzelhető, hogy hamarosan a benzin is eléri ezt a lélektani 500 forintot?
Sajnos igen, mert a folyamatos emelkedés az elemzők szerint akár a 100 dolláros olajár szintig is tarthat. Ott azért egy 40-50 forinttal magasabb árak lennének láthatóak a piacon.
Ez már olyan magas ár, ami visszafoghatja a fogyasztást is?
Igen, bár a töltőállomások tapasztalatai szerint visszaesés jelenleg még nem volt tapasztalható. Ennek az egyik fő oka az, hogy a gázolaj esetében a mezőgazdasági munkák azok most dübörögnek, és mivel a munkavégzés az megy, és hordjuk a gyerekeket iskolába, nem home office-ba dolgozunk, így a benzinnél sem érezhető még jelentősebb csökkenés, de én azt gondolom, hogy itt a következő hónapokban ez be fog gyűrűzni, és mindenki kicsit racionálisabban fogja majd átgondolni a közlekedését és az autó használatát.
Bujdos Esztert, a holtankoljak.hu portál ügyvezetőjét hallották. A magyarországi gáztározók töltöttsége 84%-os, és bár az európai gáztározói készletek az elmúlt hetekben 72-ről 74%-ra emelkedtek, ez azonban még mindig több mint egy évtizedes mélypontnak felel meg. Az okokról Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét kérdeztem.
Ennek a folyamatnak több oka is van. Talán a legfontosabb ok az az, hogy a tavasztól kezdve Európában folyamatosan a téli gázárak, tehát az úgynevezett határidős gázárak, azok alatta voltak az azonnali áraknak, így gyakorlatilag a szereplők nem voltak ösztönözve arra, hogy vásároljanak az azonnali piacon és töltsék a tárolókat. Emellett van egy olyan érdekes fejlemény is, hogy a hiányzó gáztárolói töltöttség főleg azokhoz a tárolókhoz kötődik, amelyek részben vagy egészben Gazprom tulajdonban vannak. Így azért felmerült esetleg az a gyanú is, hogy a Gazprom önmaga sem igyekezett ezeket a tárolókat feltölteni. A meglevő gáztermelést alapvetően inkább a hazai igények kielégítésére, a hosszú távú szerződések kielégítésére tették, tehát nem az európai tárolókat töltötték fel.
Mivel járhat ez? Tehát mennyiben járulhat ez hozzá ahhoz, hogy tovább emelkedik majd a földgázára Európában?
Mindenképpen hozzájárult ez a tényező már ahhoz, hogy magas földgázárak alakultak ki, mivel gyakorlatilag így a rendszer egy nagyon kemény téli idő esetén igencsak kimerülhet. Egyébként a becslések szerint az eddigi legkeményebb tél az körülbelül 71%-nyi tárolói töltöttséget használt fel. Jelenleg egyébként Európában 76-77% körül vannak ezek a tárolók feltöltve. Tehát elméletileg az eddigi legkeményebb tél is kevés ahhoz, hogy ezt a tárolói rendszer teljesen kiürítse, de minden esetre a rendszer nagyon a szélénél van. Tehát egy nagyon hideg időszakban azért ez a mostani töltöttség is kritikus lehet.
Magyarországon mi a helyzet? Kellene nekünk hasonló hasonlótól tartani, mint ami Nyugat-Európa több országában van?
Magyarország helyzete két szempontból is szerencsés. Egyrészt a mi tárolói kapacitásunk, amely olyan 6,1 milliárd köbméter, a teljes 10 milliárd köbméteres fogyasztáshoz képest nagyon magas, és összehatásképpen mondanám, hogy Németországban az évi fogyasztásnak a 25%-át teszi ki a tárolói kapacitás, ugye Magyarországon ez több mint 60%. Másrészt a magyar tárolók jelenleg olyan 5,5 milliárd köbméter gázzal rendelkeznek, tehát a teljes fogyasztáshoz képest is nagyon magas a betárolt gáz mennyisége, ez pedig még a leghidegebb időszakban is lehetővé teszi, hogy mind a lakossági, mind pedig az ipari igényeket teljes mértékben kielégítsük.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Néhány kulcs probléma megoldása fékezhetné az elszabadult energiaárakat Európában. Egy ilyen fontos tényező lenne például, ha elindulhatna a szeptemberben elkészült északi áramlat 2 gázvezetéken a gázszállítás, mondta az Inforádiónak a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője. Toldi Ottóval beszélgettem.
Két fő csoport van, az egyik azt állítja, hogy ha megoldódik pár kulcs probléma, akkor hamar helyreállhat az európai energiapiac. Helyreállhat a kínálat és a kereslet egyensúlya, és az az árakat is visszahúzza a normális helyzetbe. De olyanok is vannak, akik ezt egy hosszú távú strukturális problémával magyarázzák, és azt mondják, hogy elhúzódó lesz. Nyilván mind a kettő mögött van igazság, de vannak olyan problémák, amiknek a megoldási gyorsaságától sok minden függ. Talán a legfontosabb, ami tényleg gyors enyhülést tudna hozni, az az, hogy a Gazprom megépítette az északi áramlat 2 gázvezetéket, ami fizikailag már képes lenne lassan nagyon jelentős mennyiségű földgáz hozni Európába, de jogi tűrés csavarás van a bizottság és a Gazprom között, tehát a kész vezetékben még nem történik gázimport. Ezt minél hamarabb ezt a jogi vitát le kéne zárni megnyugtatóan, hogy tudjon működni az északi áramlat 2 gázvezeték, és ez gyors, ez rövid távon megoldást tudna jelenteni.
Ez lenyomná a földgáz árát szinte azonnal?
Igen, én úgy gondolom, hogy ha a kínálati oldal helyreáll, akkor a piaci gázárak beállnának egy ettől kiegyensúlyozottabb, alacsonyabb szinten. Ez hamar megtörténhetne, de meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Mert ugye itt arról van szó, hogy a Gazprom hatalmas beruházással megépítette saját költségén ezt a vezetéket, és az Európai Unió pedig szeretne egy harmadik felest hozzáférést biztosítani más gázexportálóknak is ezen a Gazprom-féle vezetéken, amit a Gazprom, igaz, hogy ezek az EU szabályai, de a Gazprom ebben az esetben nem tart méltányosnak. Csak remélni lehet, hogy a kulcs tárgyalóknak megjön a józan belátása, és születik valami megoldás mielőbb. Az Európai Uniót mindenképpen nyomás alatt tartja a gazdasági helyzet, és hogyha az árak továbbra is nőnek, elérhetnek egy olyan szintet az Európai Unióban, ami már pusztító hatású a gazdaságra nézve. Olyan szinten emelkednek az energiárak, ami az összes termelő ágazatot, amit energiát használ, vagy energiaintenzív, lehetetlen helyzetbe hoz, hiszen egy csomó ár termelési ár emelkedni fog az energiárak emelkedése hatására. Az egész gazdasági fejlődés, a GDP növekedés az lelassul, vagy negatív irányba fordulhat. És nyilván ez nyomás alatt tartja az Európai Uniót. Noha azt meg kell egyezni, hogy az oroszok azok minden szerződéses kötelezettségüknek eleget tesznek, csak nem ajánlottak föl erre a helyzetre plusz készleteket.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották. Az üzemanyagárak és az alapanyagköltségek emelkedése miatt jelentős élelmiszerár növekedés várható a következő hónapokban, mondta az Inforádiónak a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára. Púcsa Zsófia hozzátette, az állattenyésztés nagyon nagy bajban van, a gazdák kénytelenek lesznek árat emelni, mert ha ezt nem teszik meg, akkor az egész iparág tönkre fog menni.
A malomipar, a takarmányipar, a gabonafeldolgozóipar természetesen itt is érezteti hatását az energiaár drágulása, emellett azonban egy kettős présbe is vagyunk, mert mint ahogy tudják, az alapanyag árak is igen megemelkedtek. Ez mind fog a végső termékek árába is jelentkezni. Konkrétan a lisztnél már bizonyos árdrágulás az alapanyagoknak köszönhetően már volt, de azóta is folyamatosan nőnek a búzaárak, és most itt van az energia árdrágulása is. Biztosan további áremelkedéseket lehet várni, ami majd esetleg a további termékekbe, a kenyér vagy egyéb termékek árába is be fog gyűrűződni. Ugyanez érvényes a takarmányiparra is. A takarmányipar is egy energiát fogyasztó iparág, és amellett ott is az alapanyagok, most konkrétan, hogyha például a kukoricát nézzük, a novemberi, decemberi jegyzések már akár 90 ezer forintos árról is beszélnek. Ezek is meg fognak jelenni a takarmány árakba, ami természetesen a hús, a tej, a tojás, az állati termékek árába is valamikor meg kell, hogy jelenjen.
Várhatóan mikor jelenhet meg ez az árhatás az említett termékek árában, és mekkora mértékű lehet a drágulás? Lehet-e most erre vonatkozóan bármilyen becslést adni?
Én erre vonatkozóan nem igazán tudok becslésekbe bocsátkozni. Hát annyit lehet látni, hogy az alapanyag áraknál, búzánál és kukoricánál is egy 50-60%-os áremelkedésről beszélünk, hogyha az előző év azonos időszakához hasonlítjuk. A lisztnél is, takarmányoknál is még 10-valahány%-os áremelkedésről beszélünk, ami nagyon elmarad a 60 mögött, és akkor még nem beszéltünk energiaárak emelkedéséről. Hogy ez valójában mikor fog ezekben a termékekben megjelenni, mindig van egy fázis eltolódás. Talán a legnehezebb helyzetben az állattenyésztés van, ugyanis a hús árakban ez még nem igazán látszik. Hogy mikor fogják tudni ezeket az árakat érvényesíteni, ezt nem tudom megmondani. Egyelőre csak azt látjuk, hogy az állattenyésztés nagyon nagy bajban van, és leginkább állatlétszám csökkenés lesz az első reakció. Biztos, hogy az árakban is kell, hogy valahol megjelenjen, mert ha nem, akkor az egész iparág tönkre fog menni.
Pulcsa Zsófiát, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkárát hallották. Szeptemberben 5,5% volt az infláció Magyarországon, ami 9 éves csúcs. Az elemzők szerint több olyan külső és belső tényező is van, ami miatt az év további részében is tartósan magas maradhat a pénzromlás, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
A szakértők számítottak rá, és az 5,5%-os ráta sem volt igazából meglepő. Az általunk készített elemzői konszenzus is éppen 5,5%-os áremelkedési ütemről szólt előzetesen. A kérdés igazából csak az volt a szeptemberi adat megjelenése előtt, hogy a júniusi 5,3%-ot meghaladja az infláció, vagyis új, közel 9 éves csúcsról beszélhetünk-e. Utólag kijelenthetjük, hogy igen.
Hogyha a fogyasztói árindex alakulását nézzük a főcsoportonként, akkor mit lehet mondani, hogy mi az, ami húzta az inflációt, tehát mi járult hozzá ehhez az 5,5%-os adathoz?
Az elmúlt időszakhoz képest gyakorlatilag minden fontos árucsoportban erősödött az áremelkedési ütem. Továbbra is elsősorban az eszes italok, illetve dohányáruk 10% feletti drágulása az, ami kiemelhető, illetve az üzemanyagok, tehát egyéb cikkek és üzemanyagok esetében egy közel 10%-os 9,8%-os áremelkedés volt, ami elsősorban utóbbi tételnek, tehát az üzemanyagoknak volt köszönhető. A dohányáruk esetében ugye áprilisban volt egy jövedéki adóemelés, ami egészen jövő áprilisig benne marad a bázisban, tehát egészen addig ezt a 10% feletti áremelkedési ütemet láthatjuk. Ugyanakkor, ha megnézzük az éves változást a többi főcsoport esetében, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek, illetve a ruházkodási cikkek esetében is élénkült az áremelkedési ütem, és egyre inkább látszanak azok a strukturális tényezők is, amelyek akár tartósan magas inflációt hozhatnak.
Melyek lehetnek ezek a tényezők?
Az elmúlt hetekben csak erősödött ugye az a vélekedés, ami a tartós inflációról, vagy a tartós infláció lehetőségéről szól. Most a legújabb hírek ugye egy európai energiaválságról szólnak, ami az inflációra is hatással lehet. Ugye a logisztikában, a szállítmányozási szektorban látunk komoly fennakadásokat, most már nem csak a tengereken, de például az Egyesült Királyságban a közúti szállításban a kamionosok hiánya miatt is, ez is szintén megjelenhet az inflációban. Ezek mind nemzetközi hatások. Belső hatások közül, amit ki lehet emelni, ugye hamarosan novemberben érkezik majd a nyugdíjasok nyugdíjkiegészítése, majd az év végén, illetve a jövő év elején további jelentős pénzbeli transzferek érkeznek a magyar háztartásokhoz. Tehát ezek élénkíthetik az inflációt, gondolok itt a családosok SZIA visszatérítésére. Összességében a mi számításaink szerint november és február között 1200 milliárd forintnyi ilyen transfer érkezik a nyugdíjasok, illetve a családosok számlájára, és És akkor még nem beszéltünk a bruttó 200 ezer forintos minimálbér ötletéről, vagy lehetőségéről, amiről jelenleg is zajlanak a tárgyalások. Tehát azt látjuk most, hogy egyszerre a külső tényezők és a belső tényezők is inkább felfelé mutató kockázatokat jelentenek az inflációban, és arra utalnak, hogy akár a 2022-es évben is hasonlóan magas inflációval szembesülhetünk.
Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Október 18-ától támogatást igényelhetnek azok a borászok, akik nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus járvány miatt, mondta az Inforádiónak a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja. Varga Mátét kérdeztem.
A keretösszeg 1,5 milliárd forint, és hektárra vetítve pedig 450 ezer forint per hektáros maximális támogatási összeg igényelhető egy-egy pincészet számára. Nyilván a kitettségi mutatójuktól, illetve a terület nagyságuktól függően.
Kik azok a borászok, akik igényelhetik ezt a támogatást?
Minden olyan borászat igényelheti, amelynek a kitettségi mutatója, tehát a horeka szektor, illetve a végső fogyasztók felé való értékesítési aránya eléri a 20%-ot. Tehát nagyrészt egyébként ezek a kis családi borászatok, akik ebbe a kategóriába esnek, de nem lehetetlen, hogy adott esetben egy nagyobb családi borászat vagy egy nagyobb vállalkozás is belefér a támogatást igénylők körébe.
Mit jelent ez a 20%-os kitettség, amit mond, milyen szoros kapcsolatban van a horeca szektorral, tehát a szálloda vendéglátás szektorral?
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni minden ilyen borászatnak, hogy 2018-19-es, vagy pedig választhatóan a 2019-20-as borpiaci év tekintetében az értékesített bor mennyiségéből arányosan mennyi az, ami a horeca, tehát a vendéglátóipari szektor, illetve a végső fogyasztók felé irányult. Tehát hogyha ezt minden pincészet megvizsgálja, akkor ugye kap egy százalékot, tehát egy mutatót, hogy ő neki az éves értékesített bor mennyiségéből hány százalék volt az, ami ebbe a szektorba irányult, és mivel ugye ez a szektor nagyon nagy károkat szenvedett a COVID időszak alatt, illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy 2020-ban ez még bezárásra is került, tehát ezek az értékesítések megszűntek, és nyilván így ez a mutató, ez nagyon szépen mutatja, hogy jellemzően egy-egy borászatnak mekkora értékesítési kiesése lehetett.
Mentek-e tönkre tömegével borászatok?
Szerencsére azt mondhatom, hogy tömegével nem mentek tönkre borászatok, köszönhetően részben annak, hogy azért minden borászat megpróbált rugalmasan reagálni a helyzetre, tehát gondolok itt arra, hogy nagyon sok borászat elindult a kereskedelmi, tehát a bolti kereskedelmi értékesítés irányába, nagyon sok borászat elindult az online kereskedelem irányába, és hát nem utolsó sorban a kormányzatnak ugye az előző évi horeca támogatása is nagyon sokat segített.
Varga Mátét, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagját hallották. A digitális termelői piac program is kitelepült múlt pénteken az OMÉK-ra, hogy bemutatkozzon az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár idei rendezvényén. A közétkeztetésben idén, január 1-e óta 60%-ban kötelező helyi alapanyagokat használni. Erre is felhívták több szakértővel a figyelmet a digitális termelői piac program szakértői. A részletekről Czermay Jánost, a digitális termelői piac projektvezetőjét kérdeztem.
Október 8-án pénteken volt lehetőségünk első ízben megrendezni a digitális termelői piac szakmai napot. Az OMÉK keretében a digitális termelői piac programnak az a küldetése, hogy nagyobb arányban, nagyobb hatékonysággal csatornázza be a Magyarországon termelt és elállított élelmiszereket a kereskedelembe, illetve más szegmensekbe, így például a közétkeztetésben is. Így az első digitális termelői piac szakmai napnak a tematikája a termelők a közétkeztetésben volt, mely szakmai partnereinkkel, a Vimosszal és a Köszövvel együtt azt gondolom, hogy sikeresen, nagy sikeren rendeztünk meg. A rendezvényen közel 100 közétkeztetési vagy közétkeztetésbe beszállító szervezet képviselője jelent meg.
A Vimosz, illetve Köszöv, ez a két szervezet, ez pontosan milyen szervezet?
Szakmai partnerünk volt a konferencia során a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége, a Vimosz, és a közétkeztetők szakmai szervezete, a Köszöv. Azt gondolom, hogy mindannyian egy kicsit más szempontot, más megközelítést képviselünk ebben az ellátási láncban, hiszen a közétkeztetők, közvetlen képviseleti, tehát a közszöv számára más kérdések fontosak az új jogszabályi rendelkezések kapcsán. Ugye, hogyha visszaemlékezünk rá, hogy 2022. január 1-től jelentősen változik a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi környezet, hiszen a beszerzett alapanyagok 60%-át úgynevezett közétkeztetési rövidellátási láncon keresztül kell beszerezni, ez az arány pedig 2023. január 1-től 80%-ra emelkedik. Így a rendezvény fő feladata az az volt, hogy mind a beszállítói, mind a közétkeztetési oldal, és mi középen a digitális termelői piac, mint a két szereplőt összekötő integrátor egyaránt meg tudjuk fogalmazni azokat az igényeinket és elvárásainkat, illetve aggodalmainkat, amiket az új szabályozást övezik.
És melyek a legfontosabb elvárások, illetve aggodalmak? Mi az, ami most leginkább akadályozó tényező abban, hogy meg lehessen valósítani a célkitűzéseiket?
Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a digitális termelői piac által létrehozott egyfajta közcélú integráció, amit elvégez ugye a beszállítók és a közétkeztetők között azzal, hogy logisztikát, minőségbiztosítást, integrációt végez tulajdonképpen a termelők beszállítók körében. Erre nagy mértékben szükség van, hogy hosszú távon ez egy működő rendszer legyen. Egyébként a szabályozással kapcsolatban én azt gondolom, hogy a jövedelmezőség a leginkább kérdés, hiszen azzal, hogy megemeljük az ilyen jellegű beszállításoknak az arányát, ennek árfelhajtó hatása lehet, ami ugye számos kérdés kinyit egy ilyen nagyon árérzékeny piacon, mint a közétkeztetés. Ugye a szakmai partnerünk a Vimosz több ízben felvetette, hogy az áfa kulcs kérdését újra ki kéne nyitni, és a közétkeztetés áfáját is kedvezményes kulcsal kéne működtetni.
Czermay Jánost, a digitális termelői piac projektvezetőjét hallották.